Tehát a Bibliai Szabad Egyetem előadásán ma Mikeás könyve lesz a témánk. Rögtön a név jelentésével érdemes kezdenünk, Mikeás nevének ez a jelentése egyébként így lehet ejteni, hogy Mikaiach, a Jahból sejtjük, hogy az Isten neve bent van, ugye a Jahve. Mikaiach, ki olyan, mint Isten. Hogy ebből hogy lett Mikeás, ezt majd Károlytól megkérdezik a mennyben, mert nem sok köze van a hangzásnak, meg a leírásnak sem ehhez a névhez, de ennek nincs jelentősége. Annál nagyobb a jelentősége ennek, hogy ki olyan, mint Isten. Nem tudom, hogy ha felteszem ezt a kérdést, hogy hol találunk ilyen nevet, amelyik még Mikeás profétánál is nagyobb valakire mutatott rá a Bibliában. Hogy ki olyan, mint az Isten. Nem ugyanígy ejtette az a bibliai rész, tehát nem Mikaiach, hanem Mikael. Tehát nem Jah, hanem él szóként van benn. Ki emlékszik rá, hogy hol szerepel az Ószövetségben?
Hát az Ószövetségben,
Jelenések könyvében emlékszel rá, igen. A Mihály, ugye a Mikael. Ezt tévesen szokták Mihály arkangyalnak mondani, de az Ószövetségben Dániel könyvében szerepel a Mikael. Akarta mondani, ugye? Kár, hogy nem vártam tovább. Nagyon érdekes egyébként, hogy ez a proféta így kapta a nevét, hogy ki olyan, mint Isten, mert a végén majd egy igeverset a 7. fejezet vége felé ki fogok majd írni, és hát ott Mikeás maga teszi fel a kérdést, hogy ki olyan Isten, mint te, aztán folytatja tovább a szöveget, majd megnézzük. Mikeás Júda prófétája volt, ezt onnan tudhatjuk, hogy olvasom a könyvének az első versét. Az Úr igéje, amely lőn a moreseti Mikeáshoz, Jótám, Akház és Ezékiásnak, Júda királyainak idejében, amelyet látott Samária és Jeruzsálem felől. Tehát mind a két országrészt említi, Samáriát is, amelyik az északi országrész, bocsánat, nem ezt akartam, itt van az északi országrész Samária, és itt van lent Jeruzsálem központtal Júdea. Tehát mind a két területet említi, mivel júdeai királyoknak a neveit említi meg, hogy az ő uralmuk ideje alatt szolgált Mikeás proféta, mégpedig Lákishoz és Gáthoz egészen közel, Móreset Gát nevű faluban vagy városban, tehát innen származott a proféta. Ez Jeruzsálemtől mindössze 35 kilométerre van, de azért akkoriban nem autókkal tették meg ezt az utat, azért nem volt ennyire egyszerű. Ugyanakkor Lákis híres nagy kereskedő város volt, ugye itt már közel van a felé mentek a karavánutak is. Nyilván egy gazdag vidék volt ez a vidék, ahol ez a proféta szolgált. Akkor említi itt az első versben, hogy amit látott Samária felől, azaz az északi országrész felől, ugyanis Salamon után ketté szakadt az ország, és az északi 10 törzs Samária központtal egészen más fajta életet élt. Ugye az volt a Samáriát leválasztó vezérnek, az első királyuknak, Jeroboámnak a nagy bűne, amit aztán említ tovább a samáriai királyoknál. Nem csak az, hogy elszakította a törzseket, mert ezért felelős volt Júdea, hogy elszakadt, de Roboám királlyal az élen, de főleg azért, mert külön istentiszteleti helyeket is felállított, hogy nehogy az emberek elmenjenek Jeruzsálembe istentiszteletre, és nehogy akkor elcsábítsák a júdea beliek, a samária belieket. Sokszor harcoltak sajnos egymással. Ézsaiás és Hóseás proféták fiatalabb kortársa volt. Valószínű békében halhatott meg szülőhelyén Ezékiás király uralmának kezdeti idején, tehát Ezékiás 716-ban kezdett uralkodni, és úgy 701 környékén halhatott meg. Az az igazság, hogy nagyon keveset tudunk a proféta életéről, alig vannak róla történelmi feljegyzések, sőt, szinte semmi nem található. Mikeásnak a nyelvezete nagyon érdekes. Valószínű, hogy egyszerű ember lehetett, megoszlanak a vélemények a teológusok között, hogy most földműves volt, vagy kézműves volt, nem igazán lehet ezt kideríteni a leírt képeiből és a leírt szövegéből, de rendkívül költői volt, még a többi bibliai szerzőhöz képest is. A ritmikus, időmértékes verselést a Biblia szerzői nem igazán gyakoroltak. Ő igen. A bibliai költészetre inkább a gondolatrímek a jellemzőek, tehát a párhuzamok, vagy éppen az ellentétek. Tehát ő a vers külsejére is ügyelt, a leírt szöveg külsejére, ritmikájára. A nyers, egyszerű és szókimondó stílusából is következtethetünk arra, hogy ő egy egyszerű ember volt. Nem volt egy olyan választékos, mint például Ézsaiás próféta kortársa. Egyébként mondják azt is teológusok, hogy Ézsaiás könyvének egy akár rövidített kivonataként is tekinthetünk erre a könyvre, mert valóban tömören szinte az egész ézsaiási üzenet bent van. Jellemzően egyébként Ézsaiás könyvében nagyon sok messiási profécia van, itt is találunk jelentős messiási proféciákat, főleg a 4.-5. fejezetben. Gyakran használt jelképeket és játszadozott szinte a szavakkal, tehát tényleg nagyon, nagyon míves volt a nyelvezete. Ugyanakkor nagyon bátor volt a hangvétele, kemény volt, és a bűnt nyíltan néven nevezte. Ismerve azt a kort, amiről majd akarok szólni néhány szót, azért nem volt egyszerű dolga Mikeás prófétának. Ugye Ézsaiás próféta ugyan valamiféle királyi családból származott nemesek közül, és őt azért úgy talán a király, maga Ezékiás király elfogadta, de azért hát Ézsaiást is végül a zsidó hagyomány szerint nagyon gyalázatos módon végezték ki, fatörzsbe kötözték be, és úgy fűrészeltették ketté, mert Ezékiel királynak a fia Manassé. Ugyanakkor érdekes ez a 8. vers az első fejezetben, tehát miután fölvázolja a helyzetet, hogy milyen szörnyű állapotok vannak, és az Úr ki fog jönni az ő helyéből, és szétszakadoznak, mint a viasz a tűz előtt, olvasom a 4. versben, mint a meredekről leszakadó vizek, a Jákob vétkéért lészen mindez, és az Izrael házának bűnei miatt. Micsoda a Jákob vétke, avagy nem Samáriai, és mik a Júda magaslatai, avagy nem Jeruzsálemé? És aztán mondja, hogy milyen csapások fogják érni úgy Samáriát, mint Júdeát, mert elhajoltak az igaz Istentől, és a faragott képeket tisztelték. És a 8. verstől olvasom. Emiatt kesergek és jajgatok, ruhátalan és mezítelen járok, üvöltök, mint a sakálok, és sikongok, mint a strucmadarak, mert halálosak az ő sebei, bizony Júdáig ér, népem kapujáig hatol, Jeruzsálemig. És aztán folytatja tovább ezt a keserves sírást. Tehát ő úgy volt bátor, úgy volt kemény, hogy nem a partvonalról kiabált be. Ugye ez ma nekünk lehet, hogy egy kicsit idegen, mert az individualizmus az annyira eluralkodott a 20. 21. században, hogy mindenki már inkább csak azt nézi, hogy neki legyen jó. És a közösségi érzés, a közösségi lét az annyira háttérbe szorul, hogy már nem nagyon érezni ezt, vagy nem nagyon tudni ezt. Igen hamar mondanak nemet az emberek, akár a nemzetiségi hovatartozásukra, a faji, a származási hovatartozásukra, vagy bármi mást is említhetnénk. Elvekről nem is beszél, hogy milyen hamar feladják az emberek az elveket. Ebben az időben, amikor látta a próféta, hogy milyen súlyos bajok és bűnök vannak, amiket megmutatott neki az Isten, hiszen itt a középső megjegyzésben olvassuk a 3. fejezet 8. versét. Én ellenben megteljesedem az Úr lelkének erejével, és ítélettel és hatalommal, hogy hirdessem Jákobnak az ő vétkét, és Izraelnek az ő bűnét. Tehát Mikeás próféta nem csak úgy valami elragadtatásból, vagy valami személyes indulatból mondta a szitok szavakat, vagy az átkot az úgymond politikai ellenfeleire, amire napjainkban azért elég gyakran találunk példát. Attól függ, melyik oldalról, szinte mindegyik oldal, hol fölváltva, hol egyszerre csinálják. Nem erről volt itt szó. Tehát nem arról volt szó, hogy ő neki nem adtak igazat, és ezért dühös volt, és ezért támadta, hanem Izraelnek egészen más lett volna a küldetése, mint amit ekkor végzett. Ugye ez az időszak az, amikor az északi ország részben, térkép persze, az északi ország részben második Jeroboám uralkodott. 40 éven keresztül uralkodott második Jeroboám, és az ő idejében óriási jólét volt mind a két ország részben. Tehát az előző évszázadokhoz képest is nagyon nagy jólét volt, kiegyensúlyozottság volt, kereskedelem folyt, említettem Lákis városát, ahol igen-igen jelentős kereskedelem volt ebben az időben. Tehát a béke és a biztonság és a jólét az soha nem kedvezett a lelki életnek. Sokkal hamarabb föladták az Istenhez való ragaszkodásukat az emberek az ilyen időszakokban. A könyv történelmi hátteréről már valamennyit mondtam, tehát a Krisztus előtti 8. század második felében kezdte szolgálatát. Jótám király 32-ben hal meg, tehát 732-ben, és Jótám királyt említi, akiről egyébként azt írja a Királyok második könyve 15. fejezetében, hogy kedves dolgot cselekedék az Úr szemei előtt. Tehát Jótám egy kifejezetten jó király volt. Nem így az ő fia. Ő már sajnos egészen másfajta életet élt. És valószínű Ezékiás idejében még hallatta hangját. Jeremiás prófétánál olvasunk egy érdekes utalást erre. A 26. fejezetben, Jeremiás könyvében, ezt szeretném felolvasni is. Tehát a 26. fejezetben a 18-19. verset olvasom. A mór eseti Mikeás prófétált Ezékiásnak a Júda királyának idejében, és szól az egész Júda népének mondván. Ezt mondja a seregeknek ura. A Siont megszántják, mint szántóföldet, és Jeruzsálem elpusztul, és Eháznak hegyét erdő növi be. Megölte azért őt Ezékiás Júdának királya és az egész Júda? Nem félte-e az urat? Nem könyörgötté az Úrnak, és nem megbánta-e az Úr a veszedelmet, amellyel fenyegette őket? És mi olyan nagy veszedelmet vonánk a mi lelkünkre. Tehát érdekes Jeremiás megjegyzése, mert mutatja ennek a kornak a hangulatát, hogy nem csak az északi ország részt kritizálta, olvastuk is itt az első fejezetben, de aztán a másodikban még inkább, hogy nem csak a júdabelieket, hanem az északi ország részt is keményen ostorozta. Mind a két ország részt egyformán, mert mind a két ország rész elfordult az Istentől, és a pogány szokásokat vette föl. Izraelnek az lett volna a feladata, ezért kötött szövetséget vele az Úr, hogy az ő istenfélő közös életükkel, ahogy egy egész nép mindnyájan a királyon keresztül együtt az Istenbe kapaszkodnak, és az Isten útmutatását kérik, ezért az Isten gazdagon megáldotta volna Izrael népét, és ugye, ha emlékszünk a térképre, hát egy nagyon fontos karavánutat mentek keresztül, ha látják a karavánokon keresztül a pogány népek, hogy hogy néz ki annak a népnek az élete, aki féli a Teremtő Istent, akkor ezek az emberek is elfogadták volna a Teremtő Istent. Ehelyett pont fordítva történt. Kortársai Ésaiás, Ámos és Hoseás próféta, ezt már említettem, tanúja volt a Szír-Efraim háborúnak, ami egy szörnyű nagy háború volt, és ennek a végén harmadik Tiglár-Pileszer deportálta az északi ország részlakosait. Ez 722-ben történt. Ezek az asszírok egyébként rendkívül kemény és nagyon durva népek voltak, híresek voltak a kegyetlenségükről. A saját maguk által készített vázákon, falfeliratokon és egyéb helyeken lehet látni, hogy embereket, foglyokat megcsonkítottak, végtagjaikat levágták, kalodába zárták, rettentő kegyetlenek voltak. Ami nekik azonnal nem kellett, azt elpusztították, ami használható volt, azt vitték magukkal. Tehát nagyon-nagyon borzalmas pusztítást végeztek, és bizony Szanhérib megtámadta a lázadó Júdát is. És valószínű éppen ebben az időszakban szólhatott Mikeás próféta Ezékiás királynak, mert fenyegette, hogy Jeruzsálemet is elpusztítja Szanhérib, és amikor Ezékiás és a népe együtt az Úrhoz fordult, és könyörgött, hogy kegyelmezzen nekik, akkor bizony megtörtént az, amit az Isten megígért nekik, hogy egy éjszaka alatt rengeteg embert megsemmisített az angyal, megölte őket, és így Szanhérib kénytelen volt eltávozni Jeruzsálem alól. Akház király, ugye Jótám király fia, a bálványimádást követte. Ő neki nagyon szimpatikus volt, olyan színes volt az a pogány világ. Elment például, eljutott egyszer Damaszkuszba, hiszen szövetséget is kötött a damaszkusziakkal, és ott látott egy fantasztikusan szép pogány oltárt. És azt mondta, hogy hát azt a régi vackot ott a templomban le kell már cserélni. És megcsináltatta Jeruzsálemben, a templomban a damaszkuszi pogány oltárt. Szóval borzalmas eltéréseket csináltak ezek az emberek, és ami a legdöbbenetesebb, a 2. Krónika 28. fejezetében olvassuk Akház királyról, fiait elégette áldozatul. Azoknak a népeknek az utálatos szokása szerint, amelyeket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Júdea királya, nem az északi király, akik mindig rosszabbak voltak a délieknél. Júdea királya, Dávid leszármazottja. Az apja Jótámról azt írta az ige, hogy mindenben engedelmeskedett az Úrnak. A fia Ezékiás király hatalmas lelki reformot, sőt gyakorlati reformot hajtott végre az országban. Éppen a templomot is rendbe hozta. És ott van köztük egy ember, Akház, aki ilyen szörnyű módon gyakorolta a bálványimádást. Nem tudom, hogy mennyit tudnak erről a fiaik megégetéséről, hogy milyen szokásnak a hátterén gyakorolták ezt a zsidók. Ismerik ezt a dolgot, hogy a fiát vagy a leányát ne vigye át a tűzön? Ilyeneket olvashatunk Mózes könyvében már, hogy ezt ne gyakorolják. Nem tudom, ismerjük, hogy mi volt ez a szokás? Döbbenetes, hogy milyen kegyetlenség, amit nyilván csak pogányistenek követelhettek. Ma is gyakorolnak egyébként ilyen parázsonjárást, tűzönjárást, ilyen mindenféle dolgokkal foglalkozó közösségek, de ez jóval kegyetlenebb volt annál. A Szent Iván éj alkalmával, tehát a nyári napforduló alkalmával, amikor a leghosszabb volt a nappal, amikor a legerősebben tűzött a nap, akkor kellett gyakorolni a tűzgyújtást, és erre az időre készítették fel az ifjaikat a pogányok, egyiptomiak főleg, de a többiek is, hogy amikor megrakják ott a tüzet, és a tűz már kezd kialudni, akkor át kellett menniük a tűzön, úgy, hogy ne égessék meg magukat. És ha nem égették meg magukat, akkor az annak volt a bizonyítéka, hogy ők a tűzisten fiai. Tehát bármilyen bűncselekményt is elkövethettek akár, nem szabadott őket büntetni, nem szabadott őket a pozíciójukból leváltani, tehát ők hatalmas emberek lettek. És mit csináltak Izrael fiai? Isten kifejezetten tiltotta nekik ezt a dolgot, és a királyuk gyakorolta. Mert gondolta, hogy ha az ő fiát megégeti, ja igen, mert hogyha megperzselődött valahol, ha meggyulladt a haja, vagy leégett a bőre, akkor az egész fiatal gyereket ott azonnal meg kellett égetni. Tehát ha nem a tűzisten fia, akkor csaló, és meg kellett égetni. És a zsidóknak biztos, hogy nem sikerült egyszer sem. Mégis mindig kipróbálták. Hát, ha bejön, mert akkor, hogyha kegyetlenebb is lesz a fiam, de akkor is megmarad a trónon. Szóval borzalmas, hogy milyen szörnyűségekig tudtak eljutni. És éppen a közösségi élet miatt, hát ha a király így viselkedik, akkor mit várunk el a néptől? Bizony a nép is ugyanilyen lelki hanyatlásnak lett az áldozata, vagy a gyakorlója. A papok hitehagyókká váltak, hogy népszerűségük növekedjen. Ugye nyilván Isten nagyon szereti az embereket, mindenkit. De az övéit különösen szereti, akiket egy ilyen szolgálatra hívott el, hogy példák lehessenek a többi népek számára, nagyon szereti őket. De ugyanakkor az Isten a bűnt gyűlöli. Az Isten annyira gyűlöli a bűnt, hogy a saját fiát feláldozta azért, hogy a bűn kapjon büntetést. És ha az ő népe, akit szeret nagyon az Úr, a bűnnel azonosul, és a bűnt akarja gyakorolni, hát akkor mit csinálja velük az Isten? És a népszerűségük nyilván nem akkor növekedett volna a papoknak, ha a papok Mikeás prófétához hasonlóan megtérésre hívják a népet. az nem volt kifizetődő. Szerintem Mikiás egyébként nem kapott fizetésemelést emiatt, amiket ő elmondott itt a királyságok alatt. Ugyanakkor hamis proféták működtek ebben az időben. Látjuk, hogy jóval később, Jeremiás korában is feljegyzi a Biblia, hogy mennyi hamis proféta volt, amikor Júdea került ilyen nagy veszedelembe, hogy már egészen a közelben volt a babiloni fogság időszaka. Ott is ott volt, hogy mondta Jeremiás az Úr utasítására, készített egy fajármot, hogy bizony a Nabukodonozor jármába kell hajtani az embereknek a fejüket, és el kell menni fogságba. Erre ment oda Hanáni proféta, megfogta a fajármot, széttörte a térdein, és azt mondta, nem igaz, amit mondott az Úr, mert 2 év múlva mindenki itthon lesz. És persze ő már halott volt addigra, mikor a 2 év múlva elvitték fogságba az embereket, és bekövetkezett a fogság. Hamis proféták ellen is szól Mikeás, és itt mondja el ezt az ige verset, hogy ő ellenben nem úgy működik, mint a hamis proféták, akik ha kaptak elég pénzt, akkor úgy profétáltak. Ha nem kaptak enni, akkor amúgy profétáltak. Tehát magyarul pénzért, jövedelemért, jólétért mondták, amit mondani kell. Milyen jó, hogy manapság ez az újságírásban talán már nem is létezik, ugye? Nem tudom, persze. Fényűző életmód. Soha nem tett jót. Soha nem tett jót a túlzott fényűzés, mert milyen áron tették ezt a fényűző életmódot. Olvasom a 3. fejezet 9. versétől. Halljátok ezt, kérlek, Jákob házának fejei és Izrael házának vezérei, akik utáljátok az ítéletet és minden igazságot elcsavartok. Akik vérrel építitek a Siont és Jeruzsálemet hamissággal, kiknek fejedelmei ajándékért ítélnek, és papjaik jutalomért tanítanak, és profétáik pénzért jövendőlnek, és mégis az Úrra támaszkodnak mondván, avagy nincsen él közöttünk az Úr, nem következik mirjánk a veszedelem. Aztán még előtte mondja a 2. fejezet elején, megkívánják a mezőket, 2. vers, és elrabolják és a házakat, és elszedik, és nyomorgatják a gazdát és az ő házanépét, az embert és az ő örökségét. Annak okáért ezt mondja az Úr, én is gonosz gondolok e nemzetség ellen, melyből ki nem vonhatjátok a nyakatokat, és nem jártok kevélyen, mivel gonosz idő lészen az. Igen, sajnos így éltek, hogy gonoszságot cselekedtek, és persze mindig a kis embereket érte a csapás, a tömegeket érte a csapás. A 3. fejezet 1. verseit olvasom, 2. versétől. Ti, kik gyűlölitek a jót, és kedvelitek a gonoszt, akik levonszátok róluk bőrüket, és csontjaikról az ő húsukat, akik megeszik az én népemnek húsát, és lenyúzzák róluk bőrüket, és összetörik csontjaikat, és feldarabolják, akár csak a fazékba, és mint húst a tálba. Döbbenetes leírás, nem? A jólét, a pompa ilyen áron született meg, hogy közben a kisembereket agyonnyomni, nyomorgatni, és folyamatosan terror alatt tartani, félelemben tartani. Akkor lehet nagyon jól uralkodni nagyobb tömegen, amikor állandó félelemben tartják őket. Mikor félni kell ettől is, valakitől hallottam, hogy most is így van. Nem akartam mondani, csak úgy elmondom. Igen, szóval ez mindig így volt, de az Isten népénél, mikor az Isten választott népe, neki kellett volna a példát mutatni. Nem így történt. Tehát látjuk, hogy ezért voltak ennyire nehezek ezek az évek, amiket át kellett élnie ennek a prófétának. Ugyanakkor Ezékiás király, tehát a 3. király, akinek az idejében szolgált Mikeás próféta, őről azt írja a Királyok 2. könyve 18. fejezete, egyedül az Úrban, Izrael Istenében bízott, és ő utána nem volt hozzá hasonló Júda minden királyai között, sem azok között, akik ő előtte voltak. Ezékiás király tényleg valami hatalmas nagy dolgot tett Júdeában, amikor ebből a romlásból ki tudta emelni az országot. És ezért volt, hogy még vagy 100 év menedéket kapott Júdea. Hiszen 722-ben vitték el, sőt, végleges fogságba vitték el az asszírok, az északi országrész embereit, mert az egy olyan deportálás volt, mint általában a legtöbb, hogy onnan nem tért haza senki. Ellenben a déli országrészt, amikor Nabukodonozor elvitte Babilonba, onnan 70 év múlva igaz, hogy kisebb csoportokban, meg több részletben, de mégiscsak egy blokkban visszatértek a júdeabeliek. És visszatértek más honnan is még zsidó törzsek, és így a Jézus korára kialakult Izrael mégiscsak létezett. Az egy rendkívüli dolog volt. De az, hogy még vagy 100 évig nem deportálták a délieket, ez főként Ezékiás király reformjának volt köszönhető. Lelki és erkölcsi reformot hajtotta végre. Mi is Mikeás próféta üzenete? Ugye az első három fejezetben lényegében a bűnök rosszallása, majd a büntetésként bekövetkező fogság kihirdetése. Ez volt különböző lépésekben, de ugyanakkor mindig ott volt, hogy Izrael szabadulása, a messiás országának dicsősége és öröme. Ez is jelen volt az ő üzenetében. És figyeljük meg végig a bibliai proféták üzeneteiben, hogy ők nem csak a rosszat mondják el, hanem mindig utalnak és mindig határozottan rámutatnak, hogy mi ellenben a jó és mi a megoldás. Abban az időben is voltak hamis proféták, szerintem proféták ma is vannak, legfeljebb nem annak mondják magukat. De amikor valaki mondja, hogy ő az Úrtól kapott valami üzenetet, és elmondja, hogy milyen csapás fog engem érni például, hogy meg fogok halni például, rendben van. És milyen jót tudsz mondani? Hát azt nem. Az Isten ilyet nem mond. Az Isten olyat mond, lehet, hogy megmondja, hogy meg fogok halni, nem mond ilyet egyébként, csak úgy mondom, de akkor azt is elmondja, hogy mit tegyek a halálom előtt. És ez nagyon fontos, hogy mi az a legfontosabb, amit az ember a halál előtt tegyen meg. Itt is azt látjuk, hogy a messiás igenis meg fogja szabadítani Izraelt. Érdekes a 4. és 5. fejezete, amivel most nem fogok tudni foglalkozni az időhiánya miatt. Érdemes majd a vázlatban megnézni. Ez az úgynevezett kiasztikus szerkezet jellemző erre a 4. 5. fejezetre. Itt vannak a proféciák besűrítve. Az egyik proféciát fogjuk elemezni, a leghíresebbet, amit amikor jöttek a Babilon felől a bölcsek, és keresték Jézus születési helyét, akkor a zsidó papok is felolvasták. Most azt a jövendőlést meg fogjuk nézni. A 4. 5. fejezet tehát a jövendőlésről szól. A 6. fejezet egy nagyon érdekes abból a szempontból, hogy az Isten és az ő népe elkezd vitatkozni. És ezt a beszélgetést az Isten azzal kezdi, hogy hát mit kell még megtennem nektek? Hát mi mindent meg nem tettem nektek? És a nép meg ilyen pökhendi módon válaszol az Istennek. Majd ezt szeretném felolvasni azokból néhány igét. Aztán a 7. fejezet, mint egy befejezése ennek az egésznek, ahol a szörnyű körülményeket írja le a próféta, és mutat rá arra, hogy ilyen helyzetben, amikor az igaz, az mindig áldozata a nyomorúságnak, meg az erőseknek, meg a nagyoknak a dolgai miatt, mindig áldozata ennek a dolognak, mit tehet az igaz ember. És ott hatalmas tanácsot kaphatunk, akár napjainkra nézve is. Isten mindent megtett azért, hogy segítsen népének visszatalálni hozzá. Tehát ezek a kis proféták, így Mikeás proféta is, nem azért ostorozta a népet, mert egy profétának az a dolga, hogy ostorozza a népet, hanem azért, mert rá akart mutatni, hogy ha ti nem engedelmeskedtek az Úrnak, akkor ne várjátok azt, hogy az Úr segíteni fog benneteket. Itt persze vigyáznunk kell azzal a képpel, hogy ez nem egészen így van az életben, hogyha mi engedelmeskedünk az Úrnak, akkor semmi bajunk nem lesz. Mert a Szentírás beszél arról, hogy akiket szeretek, azokat megfeddem és megfenyítem. Légy buzgóságos azért, és tér meg. Nemrég hallottunk erről előadást. És hát nagyon sok esetben beszél arról a Szentírás, hogy akik igazán akarnak élni, az Úrnak engedelmeskednek, azok éppen Sátán célpontjaivá válnak. Na de nem mindegy, hogy valakin miért van csapás. Ugye Jób esetében is azt mondták a barátok, hogy ő rajta azért van csapás, mert nem volt engedelmes az Isten felé. Tehát látjuk Jób példájából is, hogy ez nem egy ilyen alaptétel. Mikeás esetében mégis azért volt ez időszerű ez az üzenet, mert ők az Isten népe voltak. És ő nekik megígérte az Isten, ha engedelmeskedtek, akkor én ott leszek veletek, és védelek benneteket. és megerősítelek benneteket, és gazdagá teszlek benneteket. Pontosan azért, hogy az emberek előtt kívánatossá tegye az Isten, hogy érdemes az Istennek engedelmeskedni, és nem a természeti erőknek engedelmeskedni. Érdekes még ez a bálványimádás kérdése is, mert itt esetleg felsóhajthatunk, hogy de jó, ma már tényleg bálványok, azért az már tényleg nincsen. Tehát most már van ilyen-olyan lagymatag, vallásosság esetleg, meg ilyen-olyan de bálványimádás olyan már nincsen. Jártak bankokban mostanában, a bankban? Milyen szokott lenni a bankban a légkör? Szerintem nagyon nagy csönd van, nem? Aki ott dolgozik, az ünneplő ruhában van, aki bemegy, általában a Jobbik ruháját veszi fel, ugye, hogy így van? Valaki próbáljon a bankban mondjuk telefonálni, úgy hangosan. Szerintem a biztonsági őr perc múlva ott van, és azt mondja, hogy azonnal tegy el a telefon, vagy keresztüllövön, vagy nem tudom micsoda. A bankok a szentélyek. A pénz meg a bárvány. A pénz azt ígéri, ha te feláldozod a családoddal való kapcsolatot, a pihenést, az egészségedet, és hajtod a munkát, meg hajtod a pénzt, esetleg nem is a munkát, hanem inkább a pénzt, akkor a tied vagyok. De ha valaki kompromisszumot köt, és azt mondja, hogy jó, rendben van, én végzem a dolgomat, és kapom érte a fizetést vagy a jövedelmet, de azért nekem fontos a feleségem, a gyerekeim, fontos az egészségem, lesz pénz annak az ember? Ugyanígy voltak a pogány istenek is. Hogy az emberek úgy gondolkodtak, hogy hát én hiába fölásom a földet, meg elvetem, meg gondozom, de hogyha jön egy vihar, és elvisz mindent, akkor hiába dolgoztam. Így azért megtalálták a viharistenét, és a viharistenének áldoztak, ez volt a Baál. És ez a minden dolognak megtalálták a maguk istenét. És az Isten ezektől akarta megszabadítani a saját fiait. Mert ők ismerték az eredeti, az igazi, az egyetlen teremtő Istent. És őt hagyták el, és cserélték le ilyen értelmetlen és fölösleges bálványokra. De nézzük meg ezt a három szakaszt, amit szeretnék most egy kicsit részletesebben is megvizsgálni. Először olvasom az 5. fejezet elsőtől az 5. versének az elejéig. Seregelj hát egybe, seregek leánya! Ostrommal támad ellenünk, pálcával verjék arcul Izrael bíráját. De te, Efratának Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között, belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Azért odaadja őket, míg szülő szül, de az ő atyafiainak maradékai visszatérnek Izrael fiaihoz. És megáll, és legeltet az Úrnak erejével, az Úrnak az ő Istenének fenséges nevével, és bátorsággal lakoznak, mert ímé fölmagasztaltatik a földnek határáig. És ő a mi békességünk. Hát érdekes ez a jövendőlés, egyértelműen Jézus Krisztusról szól. Mondhatnák, hogy miért mondom így ilyen kapásból rá, hogy ez Jézus Krisztusról szól. Amikor született az Úr Jézus, Jeruzsálemben a papok várták-e az ő születését? Tudták-e, tudhatták-e, hogy mostanában kell megszületnie? Hát a Dániel könyvében, a 9. fejezetben ott volt egy konkrét profécia, amelyik egész konkrét időpontokhoz volt kötve, amelyik elmondta, hogy mikor fog fellépni a messiás. Nyilván a messiás nem egy kisgyermek, hanem az egy felnőtt ember lesz. Bár Ézsaiás jövendőlt egy kisgyermekről is, de ott más szempontból beszélt róla, és nyilván egy jelképes beszédet kell alatta értenünk. De felnőtt emberként fellép a messiás, mondjuk egy 25 év múlva, 30 év múlva. Hát Izrael népe nem messiást várja? Csak hogy valaki mondjuk megszerzi a királyságot. államelnökséget, miniszterelnökséget, mindegy, hogy nevezzük. Mai fogalmaink szerint hatalma van. És valaki azt mondja, mert akkor királyság volt. Maradjunk ennél a példánál. És valaki azt mondja, egy proféta, hogy most jön az igazi király. Hát mit fog csinálni az illető? Azt, amit Heródes. Amikor megjelentek a napkeleti emberek, akiket a maguk tudománya, a csillagászat vezetett el ide, mert egy olyan csillag, olyan jelenség jelent meg az égen, amelyik nem volt bent az ő csillagtérképeiken. Innen tudták, hogy az ókori jövöndölés, amit mondott nekik a valószínűleg az ő népük fiai közül származó Bálán próféta, hogy csillag támad Jákobból. Na ez az megváltó. Pogány emberek várták a megváltót. És jöttek, vezette őket a csillag, és Jeruzsálem előtt eltűnt előlük a csillag. Városba. És kérdezték, hogy hol van az új király, aki megszületik. Heródes, aki ráadásul nem is volt teljesen zsidó származású, félig edomita származású volt, őt gyűlölték a zsidók egyébként. És gondoljunk bele, hogy most megjelenik egy igazi király, akiről már Dávid jövendölt, meg aztán mondta mindenki, hogy Dávid fia lesz. Megjelenik az igazi király, hát azt nem hagyjuk annyiban. Hivatta a bölcseket. Már ő is kíváncsi volt, hogy mi lesz itt a vége a dolognak. És az írástudók egész pontosan mondták, igen, Betlehemben kell megszületni. 8 kilométerre van körülbelül, ugye, Jeruzsálemtől? Még talán közelebb is? 6 kilométer. Az egy séta. Tehát nagyon közel Jeruzsálemhez. És mentek a bölcsek. És aztán mondja nekik a király, mielőtt elmennének, hogy hát majd mondjátok meg, amikor láttátok, mondjátok meg nekem, hogy ott van, mert én is el akarok menni, hogy tisztességemet tegyem neki. El is ment Heródes. Igaz, hogy nem személyesen. Oda küldte a katonákat, hogy az összes csecsemőt mészárolják le. Mikor látta, hogy elmentek, és nem jöttek vissza az idegenek. Mert ő féltette a hatalmát. Milyen lehetett olvasni az akkori királynak, de te Efratának, Betleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei közül. Nem egy nagy település, úgy tudom, még ma sem Betlehem, ugye? Nem túl nagy város. Azért már nagyobb. Hát akkoriban még kicsi volt. Júda ezrei közül egy kicsiny város volt. Belőle származik nékem, aki uralkodó az Izraelen. És ez az érdekes itt, akinek származása elejétől fogva, öröktől fogva van. Ez nagyon érdekes, mert hogy születik Betlehemtől, hogyha már előtte is van? Tehát nem is szólhat ez másról ez a profécia, csak arról az Úr Jézusról, aki teremtette a világot. Aki isteni személy. És Isten. És Istenként emberré lett Betlehemtől kezdve. És aztán emberként bemutatta a minta életet, és valóban szabadította az embereket. Mert azt mondja, hogy igen, megáll és legeltet az Úrnak erejével. Az ő Úrnak, az ő Istenének fenséges nevével. És ő a mi békességünk. Mert hiába vesz körül bennünket háborúság, kiszámíthatatlanság, vagy esetleg éppen kiszámítható összeomlás, vagy bármi más, ha az Úr a mi békességünk, ha ő bennünk a békesség, ha nekünk békességünk van az Istennel, akkor mi bajunk van? Akkor ő összetudja gyűjteni a végén az ő fiait. És írja is, össze fogom gyűjteni, és mind eljönnek, és utána az Asszíruszt és az ellenséget maga Krisztus fogja tudni legyőzni. Olyan érdekes ez a per is a néppel, amit a 6. fejezetben olvashatunk. A 3. verstől szeretném olvasni. Azt mondja az Isten ebben a vitában. Én népem, mit vétettem te ellened? És mivel fárasztottalak el téged? Tégy vallást ellenem. Hát az Isten fölteszi a kérdést, hogy mi hibát követtem el, hogy ilyenek vagytok, hogy ennyire elfordultatok tőlem. És figyeljük meg. Hiszen felhoztalak Egyiptom földjéről, és a szolgák házából megváltottalak, és előtted küldém Mózest, Áront és Máriát. Én népem, emlékezzél csak, mit koholt Bálák, Moábnak királya, és mit felelt néki Bálám a Beor fia? Sittimtől fogva Gilgálig, hogy megismerjed az Úr igazságos cselekedeteit. Hogy válaszol erre a nép? Mivel menjek elejébe az Úrnak? Hajongjak ki a magasságos Istennek? Égő áldozatokkal menjek ki elébe? Esztendős borjúkkal? Kedvét leléje az Úr ezernyi kosokban, vagy tízezernyi olajpatakokban? Elsőszülöttemet adjam én vétkemért? Vagy méhem gyümölcsét lelkemnek bűnéért? Igen, ezt fölfoghatjuk őszinte kérdésnek is, de érezzük, hogy ebben esetleg lehet, hogy több a cinizmus. A király a fiát odaadta Moloknak, és megégette. Az Isten kért ilyet, hogy valaki a gyerekét égesse meg? Ugye volt itt szó Ábrahám áldozatáról, meg hát gondolom mindnyáján ismerjük, akik olvassuk a Bibliát. Szoktak is hivatkozni rá, hogy milyen kegyetlen Isten, hogy ilyet kért Ábrahámtól. Na de látjuk, Ábrahám kezét lefogta, és megállította. Isten ilyet nem kér. Isten kénytelen volt próbára tenni Ábrahám hitét, és bizonyítani a világegyetem előtt, hogy mit tudott tenni a hitetlen Ábrahámból ő az Isten. Úgy, hogy Ábrahám önként vált hívővé. Olyan hívővé, hogy a hívők atya lehetett. Mert amikor a fia föltette neki a kérdést, akkor mondta, az Isten majd gondoskodik égőházatra való bárányról, fia. És ehhez képest a gyermekáldozat helyett Isten a saját gyerekét áldozta fel, az Úr Jézust. És az atya kezét senki nem foghatta le. Tehát ezen a háttéren, amit egyébként a zsidók nagyon jól ismertek, hiszen ők ismerték Ábrahám hitét, hivatkoztak rá Jézus korában is, hogy mi Ábrahám fiai vagyunk. Ilyen háttéren nem bírta tovább a prófét, hogy nem mondja meg nekik, hogy mi lenne az ő feladatuk. És figyeljük meg ezt a három dolgot, amit itt felsorol, mert most már nem az Isten válaszol nekik, hanem maga a próféta. Megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled? Csak azt, hogy igazságot cselekedjél. Szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járja te Isteneddel. Nem is gondolnánk, milyen hatalmas dolog ez a három kijelentés. Igazságot cselekedjél. Igen, amikor arról van szó, hogy engem akarnak átverni, akkor az igazság érzetem az hamar megszólal, nem? Mit jelent igazságot cselekedni? Mit jelent megcselekedni az igazságot? Főleg azon a háttérben azt mondja, hogy szeressed az irgalmasságot. Érezzük, hogy az igazságot cselekedjél, az nem egészen az, hogy aztán te mutasd meg mindenkinek, hogy mi az igazság. Nem arról van szó, hogy az igazságot tegyük meg, hogy az igazság érdekében a hatalmat tegyük meg igazságnak. Most majdnem fordítva mondtam, ami igaz is lenne. Az igazság az hatalom. Igazságot cselekedjél, akkor is, ha ez nem a te érdeked elsősorban, akkor is, ha a másik érdeke. Nem csak az az ember nem lop, aki gyakorlatilag nem lop valamit el, hanem azt tölti be igazán a ne lopj parancsolatot, aki a másik vigyázni. Ugye milyen érdekes dolog egy ellenség egyébként, a homloklebennyel kapcsolatos dolgokban, amikor egy asszonynál homloklebeny műtétet hajtottak végre a műtét előtt, az a lényeg, a homloklebeny tulajdonképpen főleg azokért a döntésekért felelős, amik erkölcsi tartalmúak. És a műtét előtt megkérdezték az asszonyt, hogyha ő kapna kölcsön egy nagyon értékes karórát valakitől, és elveszítené, akkor mit tenne? Hát feltétlenül vásárolnék akár hitelből egy ugyanolyan órát, és úgy adnám vissza a gazdájának. Aztán megműtötték, és rögtön a műtét után, amikor még nem voltak emlékei, újból föltették neki a kérdést. Ha kapna kölcsön egy ilyen órát, és elveszte, mit tenne? Kérnék kölcsön egy ugyanolyan másikat. Tehát már nem volt benne az a... Tehát nem az az igazságos csak, aki a saját maga érdekében tesz mindent, hanem az is, aki... Nézi, hogy a másiknak mi a haszna. Aki a másik fejével tud gondolkodni. Ennyit jelent igazságot cselekedni. És annyit jelent, hogy nem csak beszélünk róla, hanem úgy is élünk. De ez nem fog működni másképp, mint hogyha szeretem az irgalmasságot. Mert az igazságérzetünk, hangsúlyozom, akkor nagyon-nagyon hangos, amikor ellenünk történik valami. De amikor nekünk kell tenni valakiért valamit, akkor már nem olyan hangos az igazságérzetünk sokszor. Szeretni az irgalmasságot. Mikor valaki rosszul járt el, helytelen dolgot tett, akkor gyakoroljam az irgalmasságot, mint Jézus tette. Nem úgy, hogy bemutatom az embereknek, hogy lám, ilyen helytelenül viselkedik ő. Hanem úgy, mint például Jézus tette a parázna asszony, amikor odavitték elé, hogy most megkövezzék vagy ne. Jézus nem kezdte el felsorolni a jelenlévők, akik a köveket tartották már a markukban bűneit, hanem csak írt a porba. Írt mindenfélét a porba. Ezt a mindenfélét olvasták, akiknek a kezükben ott volt a kő, és sorra elejtették a követ, és tűntek el onnan. Mert lelkiismeretüktől vádoltatván elmentek. Úgy tudta leleplezni az emberek bűnét Jézus, hogy nem szégyenítette meg a többiek előtt őket. Szeretjük-e annyira az ellenfelünket, hogy igazán békességet akarjunk neki? Hogy próbáljunk neki valami szelíd szóval, irgalmasság cselekvésével bemutatni azt, hogy milyen szerető Istenünk van, úgy, hogy közben ő maga jöjjön rá, hogy nem helyes dolog az, amit tesz. És hát mindezt nem tudjuk megtenni, ha nem alázatosan járunk el az Istenünk előtt. Alázat. Ritka hiányzik napjainkban. Nem azt mondom, hogy nem létezik alázatoskodás. Olyan van bőven. Az embernek közben emiatt akár még a gyomra is megfordulhat, amikor az a megjátszott alázat és szeretet nyilatkozik meg valakiben. De vajon akár a gyerekeinket alázatra tanítjuk már az óvodában? Hogyha megütnek, akkor megtanítjuk, hogy akkor ne hagyd magad. Mert erről szól a világ. Mit jelent az alázat? És főként az Isten előtti alázat mit jelent? Az, hogy nem akarok mindenbe belenyúlni. Nem én magam, hanem az Istenben. Az Istenbe vetett bizalom. Ez az igazi alázat. Tehát nem feltétlenül az, hogy én elmondom magam egy nagy semminek, meg egy ügyetlennek, meg egy akárkinek, és nem az az igazi alázat, amikor én bízom az Istenben, nem csinálok semmit. Azt hiszem érthető. Igen, cselekszem az igazságot, szeretem az irgalmasságot, a másik emberben, aki kedves, nem a bűnöst akarom elítélni, hanem a bűnét. Mert meg pont fordítva van. A bűnt sokszor dédelgetjük, a bűnöst meg elítéljük. Ezt csak akkor tudjuk igazán gyakorolni, ha valóban alázatosan viszonyulunk az Istenhez. A 7. fejezet első 9 versét olvasom. Jaj nékem, mert olyanná lettem, mint a letakarított mező, mint a megszedett szőlő. Egy ennivaló gerez sem maradott. Pedig zsengére vágyott a lelkem. Micsoda fájdalmas felszólalás, ugye? Zsengére vágyott a lelkem, és semmi nem maradt rólam. Nincs már semmi. Elveszette földről a kegyes, és igaz sincs az emberek között. Mindnyájan vér után ólálkodnak, kiki hálóval vadásza atyafiát. Gonoszságra készek a kezek, hogy jól vigyék véghez. A fejedelem követelőzik, és a bíró fizetésre vár. A főember is maga mondja el lelke kívánságát, és összeszövik azt. Aki jó közöttük, olyan, mint a tüske. Az igaz olyan, mint a tövisbokor. A te őrállóidnak napja, a te megítélésed eljött. Most következik el az ő zűrzavaruk. Ne higgyetek a barátnak, ne bízzatok a tanácsadóban. Az öledben ülő előtt is zárd be szádnak ajtaját. Mert a fiú bolondnak tartja atyát. A leány anyja ellen támad, a menny az ő napára. Az embernek saját háza népe az ellensége. Elég szörnyű leírás, nem? Ismerősek ezek a viszonyok, légkörök, hangulatok napjainkban? Jelen van. És valahogy úgy érezni az ember, hogy szinte itt nem is lehet másképp élni, csak szinte sodródni. Mert az ember belesodródik az ellentétekbe, a feszültségekbe, a családi bonyodalmakba. Hogy lehetne itt jól élni? Na jó, de hát, hogyha valami nagyobb gazemberség történik, ki akarnak forgatni a vagyonomból, vagy akár hajléktalannak akarnak tenni a családtagok, vagy ilyesmi történik, hát akkor ott van a bíróság, majd ott rendben lesz minden. Bízhatunk ebben? A bíró fizetésre vár. A főember maga nem a hatóságok ellen beszélek. Csak ha az emberi önzés jelen van, és itt nem Magyarországról beszélek, az egész világon így van. Hol jobban, hol kevésbé. De mindenütt így van. Amíg az emberi önzésnek nincs gátja, és amíg nem az élő akarják imádni, és nem ő hozzá akarnak igazodni, addig ne várjuk azt, hogy itt igazságszolgáltatás lesz. Milyen korszakban élt Jézus? Milyen korszakban terjesztették el a kereszténységet Pál apostol és társai? Mennyire volt igazságos az a társadalom? Ha valamennyire ismerjük a római történelmet, akkor azt látjuk, hogy ez egy korrupt és rendkívül kegyetlen társadalom volt. Így van? És tudtak beszélni a szeretetről? És emberek tömegei elfogadták a szeretetet? Igen. Az életüket adták, hogy megtanulják Krisztustól azt a szeretetet, amit az ellenség szeretet jelent. Vizsgálják át az evangéliumot, vizsgálják meg az apostoli leveleket. A rabszolgatartás? Hol olvasunk arról az evangéliumokban, vagy a levelekben, hogy az apostolok, vagy Jézus felszólítja a híveit, hogy szüntessék meg a rabszolgaság intézményét? Olvasunk erről? De arról igen, hogy egy rabszolgatartó kereszténynek ír Pál apostol, hogy visszatért hozzád a rabszolgát, bánj vele úgy, mint a testvéreddel. Igaz? Nem a társadalmi rendet kell megváltoztatni, nem a vezetőt kell leváltani, mert mi lesz? Utána jön egy másik vezető, jobb lesz? Tehát nem ebbe a dologba kell belemenni, hanem amit olvastunk ott előtte a 6. fejezetben, igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel. Amikor ilyen helyzetbe kerül a hívő ember, hogy már a saját háza népe az ellensége, figyeljük meg, mit mond utána. De én az Úrra nézek. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt legelő szerepel ez a megoldásban, a 7. versben, de én az Úrra nézek. Tehát én az Úrban bízom. Akkor is, amikor nem látszik a kiút. Én az Úrra nézek. Várom az én szabadításom Istenét. Meghallgat engem az én Istenem. Milyen alapja van ennek? Hát most olvastuk, hogy milyen szörnyű helyzetbe került, hogy már egy gereszt sem maradt rajta, úgy letarolták, és már a saját háza népe is ellensége, azt mondja, de én az Úrra nézek, és várom az én szabadításom Istenét. És meghallgat engem az én Istenem. Ne örüljén ellenségem, elestem ugyan, de felkelek. Mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene. Mindaddig, amíg leperli peremet és meghozza ítéletemet. Kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Olyan érdekes ez, amit Jeremiás próféta könyvében olvasunk. Jeremiás próféta is ezzel akarta bátorítani a fogságba hurcoltakat, ezzel akarta segíteni őket, hogy ne keseredjenek el, és ne mondják azt, hogy vége mindennek. Jeremiás könyve 29. fejezet 11. verse. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak ti néktek. Az önzés miatt egyre jobban eltorzult világ. amikor ökológiailag már annyira tönkretette az emberiség a Földet, hogy esélyünk nincs, hogy itt évszázadokig még éljünk ezen a Földön. Amikor politikailag olyan zűrzavarok vannak, hogy ember legyen a talpán, aki egyáltalán eligazodik. Amikor a gazdasági nehézségek egyre súlyosabbak lesznek. A háborúk nemhogy megszűnnének, egyre jobban terjednek. Az ivóvízért még el sem kezdődött igazán a háború, pedig nagyon fogytán van. Milyen normális megoldást lehet itt látni? Semmit. Ígérje az Isten, hogy aki hisz ő benne, annak semmi baja nem lesz itt ezen a utolsó napok hatalmas küzdelmében. Van ilyen ígéretünk? Nincs. Megölik őket. Gyalázzák őket. Megbélyegzik őket. Elkülönítik őket, és azt mondják, hogy ne adhassanak, ne vehessenek. De mit ígér az Úr azoknak, akik kitartanak mellette? Örök életet egy újjáteremtett földön, ahol békesség lesz, ahol az ellenséges erőket maga az Úr győzi le, ahol már nem lesz halál, fájdalom, szenvedés. Ezt ígéri cserében. Azt nem ígéri, mert azt mondta Jeremiás próféta, tollán keresztül maga az Isten. Kívánatos véget akartam adni nektek. Azt nem ígéri, hogy az odavezető út is kívánatos lesz. Mert azt mondja, hogy ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha engem nem fogadtak be, titeket se fognak befogadni. De hogyha az ember elkötelezi magát az Úr mellett, amikor bajba kerül, akkor meg tudja tenni ezt, mint Mikeás próféta. De én az Úrra nézek. De én nem a magam lehetőségeit fájlalom, és nem az ellenségeimet szapulom, és nem azt mondom, hogy ha mert ma is ezt tette velem, és ezért nem tudok. Ne ezzel foglak. Én az Úrra nézek. Vannak igazságtalanságok ezen a földön. Elismerem. Egyre igazságtalanabb társadalmakban élünk. Elismerem. Egyre lehetetlenebb becsületes életet élni. Elismerem. De ismétlem, a rabszolgatartó társadalom még kegyetlenebb volt. Figyeljük meg Péter beszédét. A cselédek teljes félelemmel engedelmeskedjenek az uraknak, nem csak a jóknak és kíméleteseknek, de a szívteleneknek is, mondja Péter első levelében, a második fejezetben. És aztán sok mindent ír itt ezután, és utána Krisztusra irányítja a figyelmet. Mert arra hivattatok el, hiszen Krisztus is szenvedett érettetek, néktek példát hagyván, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Aki bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott. Aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg. Ezt mondja Mikeás is. De én az Úrra nézek. Mikeás, akinek az a neve, hogy ki olyan, mint Isten, a vége felé a 18. versben ezt a felkiáltást hangoztatja. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Amikor az Isten megengedi, hogy a mi bűneink miatt a következményt ne kerülhessük el. Ezt nem azért teszi, mert alig várja, hogy tönkretegye az életünket, hanem éppen ellenkezőleg. Ezzel akar még jobban magához vonzani bennünket. De ő képes a bűneinket megbocsátani. Hatalmas dolog ez? És ezért ő lefizette az árat, hogy megbocsáthasson, mert Jézus ott szenvedett a kereszten helyettem. Én érdemeltem volna meg. És olyan Istenünk van, aki nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Amikor bennünket hasonló körülmények vesznek körül, mint amit tapasztaltunk Mikeás korában. És Mikeás keserű szavait, ha olvassuk, akkor látjuk, hogy milyen állapotok voltak akkor, és mennyire hasonlók a maiak. Tanuljuk meg tőle ezt a leckét. Cselekedjünk igazságot. Szeressük az irgalmasságot. És alázatosan járjunk a mi Istenünkkel. Én ezért szeretnék imádkozni most. Hajtsuk meg fejünket. Köszönjük, jó atyánk, ezt a könyvet, amiben Mikeás próféta olyan erővel szólaltatja meg a te szeretetedet, és a nagyon-nagyon rossz körülmények ellenére, ami drága megváltónkra, akiben egyedül van békességünk, irányítja figyelmünket. Istenünk, taníts meg valóban benned bíznunk, és taníts meg, hogy nehéz helyzetekben, amikor elveszítjük a türelmünket, amikor elmegy az életkedvünk is akár, amikor nem látjuk a kilátást, nem látjuk a jövőt, lássuk magunk előtt Krisztust, aki kitapost előttünk az utat. És tudjunk ő ránézni akkor is, amikor elesünk. Hiszen ő olyan Isten, aki megbocsátja a bűnt, és nem nézi maradéka vétkét tovább. Kérünk, Istenünk, taníts meg bennünket teljes függésben élni megváltónktól. És így bárcsak sok-sok embernek lehetnénk a példái arra nézve, hogy akik benned bíznak, azoknak még a nyomorúságos élet is tele van szépséggel, gyönyörűséggel és jó tapasztalatokkal. Jézusunk nevében, hogy segíts meg ilyen formán az életünket. Amen.